Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Szári Zsolt Balázs, a Balaton élővilágának megóvásáért felelős miniszteri biztos, a Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT vezérigazgatója. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
Egyből nem tudnám felsorolni, hány állami, hivatalos, félhivatalos, meg civil szervezet foglalkozik a Balatonnal, ami nem véletlen, mert ez a magyar tenger. A miniszteri biztos az hol van? Hol lesz ebben a hálóban?
Igen, tehát gyakorlatilag a legfontosabb feladat talán az lesz, hogy ezeknek az állami és civil szervezeteknek, ahogy feltetszett sorolni, valóban ezeknek a szervezeteknek a munkáját, információ áramlását próbáljuk nagyjából egy csatornába terelni, és az átfedéseket kellőképpen kommunikálni, kellőképpen megosztani az információkat ezek között, a szervezetek között, megvitatni a lehetséges megoldásokat. Azért mondom ezt, mert ez a nagyon sokféle szervezet, aki valamilyen oknál fogva foglalkozik, és egy rész feladattal foglalkozik a Balaton kapcsán, valami minden szinten össze van kötve a másikkal. Tehát találkoznak valahol, vagy a vízen, vagy a vízparton, és így az érdekek is ütköznek. Nyilván a megoldás pedig nem feltétlenül csak az egyik szervezet célját szolgálhatja, hanem egy közös célt kell szolgálni.
Az világos ma, hogy hol ütköznek leginkább az érdekek? Mert az ember azt képzelné, hogy az elmúlt másfél évet nézte, hogy a helyben lakók meg a turisták. De nem mindig, csak amikor járvány van. Amikor nincs járvány, akkor a helyben lakók meg a turisták érdeke az ugyanaz, hogy ez működjön. Horgászok, halászok, jól lehet, most nincs állami, hivatalos halászat. Hol vannak a fő érdek ütközési pontok?
Hát ez attól függ, hogy melyik szakterületről van szó. Ugye a Balaton most már egy hatalmas turistikai attrakció. Szerencsések azok, akik a partján élhetnek, és ők igazán, akik a napi problémákat átlátják. A turista idejön nyáron, eltölt itt egy-két hetet, ő szeretne minél jobban, hasznot húzni abból, hogy ő itt van ebbe az egy hétbe, tehát jól érezni magát, a természeti környezetben kint lenni, de ugyanakkor rengeteg olyan ütközési pont van, ami egyrészt a helyi lakossággal van, és magával a természettel.
Turista mindent akar azonnal.
Hát, de ez egy természetes
azért
dolog,
megy, én úgy gondolom. Azért fizet.
Hát most képzeljük el, menjünk vissza talán Ádámig, Éváig, amikor még nem volt gyakorlatilag ilyen forgalom a Balaton mellett. Az ős állapotok, ha lehet így fogalmazni, bár azt nem tudjuk, nem látjuk, nyilván már azért ez egy idősebb képződmény a Balaton, de az 1800-as években éltek itt emberek, szőlőt műveltek, a teheneket, lovakat fürdették a Balatonban, és halászgattak. Tehát ez volt az antropogén hatás itt a Balaton partján, semmi egyéb. A Kis Balaton létezett, az Ala létezett, a vízrendszerről jött be ugyanígy a víz, ahogy manapság jön be, de semmi szennyező forrás nem volt értelemszerűen. Tehát 1860-ban, 60-as évek elején megépítettük a déli vasútvonalat. Azt nem mondom, hogy már a romaiak is le akarták csapolni, a Galérius császárnak volt egy ilyen terve, majdnem sikerült neki.
Hála Istennek, nem?
Mária Terézia ugyanígy volt, Mária Terézia korában leszerették volna csapolni, hogy majd buzaföldek lesznek, hála Isten, túlélte a tó azt is. Most túlél bennünket is majd, nyilván, csak ez a tó már nem az a tó lesz, mint abban az időszakban. Akkor 1863-ban megépítették a vasútvonalat, gyakorlatilag levágták a déli parti berek területeket a Balatonról, ahova a víz addig akadáltal kijárhatott. Hol kicsit magasabb volt, hol nem. Nem volt siózsirip, rómaiak csináltak egy kis fazsilipet, nyilván az nem úgy működött. Gyakorlatilag rá 3 évre meg kellett építeni a siózsilipet, ami a mai formájában még fellehető, és gyakorlatilag most ő engedi azóta is a vizet a Balatonból le, vagy tartja meg éppen, amikor éppen hogyan kell. De ezzel pedig azt értük el, hogy szabályozhatóvá vált a vízszint. Most nem ingadozik úgy a vízszint, mint régen, és ennek a kihatása az éli világra igen súlyos következményekkel járt.
Nem tud kimenni a víz, nem tudnak visszajönni a halak, mert nincs már hol visszajönni.
Nincs ívóhely, mondjuk a halakra nézünk, de a nád is igényli azt, a parti nád, hogy kicsit ingadozzon a vízszint, ne állandó vízszint legyen, és az érdekek itt ütköznek. Az állandó vízszint tartása alapvető érdeke a turizmusnak, gondoljunk csak a hajózásra, vitorlázókra, vagy mondjuk gondoljunk a horgászokra, de nem érdeke, nem feltétlenül érdeke a parti öv élővilágának, például a nádasoknak.
Ki képviseli a parti öv élővilágát most?
Hát igen, hát gyakorlatilag ez egy érdekes kérdés, hogy ki képviseli. Itt erre most nem tudok önnek választ adni, hogy ki képviseli. Hát,
érdekünk volna, hogy létezzen, nem?
Így van, létezik is. Létezik. Az, hogy a tilanyős nádast már nem találjuk meg a helyén, mert az ugye kipusztult, ennek több oka is van, nem csak ez. Tehát egyéb más oka is van. Természetesen itt szintén az emberi ráhatás egy nagyon fontos tényező volt. Csak egy halfajt említenék, az amur. Az amur az egy növényevő halfaj, ami a 60-as években került be az országban. Előtte nem volt olyan halfaj a hazai populációban, ami a makrovegetációt fogyasztotta volna. Ez egy kifejezetten erre kialakult halfaj, és ez Kínából jött hozzánk. Ez azokba a tavakba, folyókba betelepítve, ahova bekerült itt hazánkban, ott igencsak tönkretette az élővilágot. Ugyanakkor vannak olyan csatornák a Duna-Tisza között, amelyek viszont nagyon fölhinarasodtak, és ezekben jótékony hatása van ennek a halfajnak. Természetesen meg kell nézni azt, hogy az élővizekben, azokban a vizekben, amelyekben őt akár kártelt, akár hasznot, milyen hatásai lehetnek. Ezt sose vizsgálták.
Igen, de ezt az ember jól tudja tervezni? Mert nyilván, amikor megtervezik egy halfaj behozását valahonnan, akkor mindig az előnyöket próbálják kalkulálni. Aztán évtizedekkel később kiderül, hogy nem kalkulálták. Igen, a hátrányokat.
Most már komoly hatástanulmányokkal lehet honosítani. Tehát nem úgy volt, csak behozunk egy halat, és akkor azt itt honosítjuk majd, szétszórjuk a vizeinkben. Abban az időben úgy gondolták, például a busáról, hogy az nagy népgazdasági hasznot fog hajtani, mert ingyen termeli a halfehérjét, ugyanis őt nem kell takarmányozni, ő fogyasztja a zooplanktont, fitoplanktont, főleg a fitoplanktont, tehát a növény eredeti algákat a vízből, és ezzel majd mekkora hasznot hajt. Hát ugye nem ez lett, tudjuk nagyon jó, hogy mi lett belőle, az lett belőle, hogy nem lehet visszahalászni, egy nagyon nehezen visszahalászható halfajról van szó, és ráadásképpen még azt a fito- és zooplankton fogyasztja nagybértékben, amire szüksége lenne az őshonos halfajok ivadékainak.
Eleszi előlük.
Hát óriási károkozás ez ebből a szempontból. Vagy nézzük az angolnát, ami ugyan volt, Herman Otto is leírta már, hogy a Balatonban fellelhető volt, de természetesen ekkora tömegben csak emberi beavatkozás következményeképpen létezhetett. 1991, ugye az emlékezetes angolna pusztulás, addig volt telepítve üvegangolna, 83 millió darab összesen, és ettől a haltól azt remélték, hogy majd a halgazdálkodással foglalkozó cégnek ez egy igen komoly bevételt fog jelenteni, amikor visszahalásszák a siózsilipen. Ez valóban így is volt, de az a 4-500 tonna, ami 91-ben elpusztult, és ott jelentkezett a fürdőszezonban, az egy nagyon-nagyon nagy öngó volt. Nem azért pusztult el ez a szerencsétlen hal, mert ő nem érezte magát jól a vízben, hanem azért, mert ennek is egyéb olyan más okai voltak, akár betegség, vagy akár mondjuk egy szúnyogirtószer, ami akkor bekerülhetett a vízbe, és ezek a komplex hatások okozták ezt. De akkor ez már rámutatott arra, hogy nem szabad ekkora tömegben ezt a halat itt ebben a víztérben tartani. Azóta nincs is telepítés, azóta kopik ki folyamatosan, és egyre kevesebb az élőhelyen az angolna, aminek látjuk a pozitív hatásait. Megjelent a sügér a parti övben, megjelentek olyan egyéb halfajok nagyobb mennyiségben, amelyek az angolna előtte kifalt, a kölsülő populáció is kezd egy kicsit helyreállni. Tehát az angolna eltűnése, vagy például a menyhal, ami 65-ben a nagy peszticidmérgezéskor tűnt el majdnem, és akkor utána már a betelepített angolna kivégezte, teljesen egy élettérben mozognak. Most ezt próbáljuk újból visszahonosítani, visszatelepíteni a Balatonba, és annak ellenére, hogy a klíma is változik, és féltünk attól, hogy a melegedő vízben ez a hidegebb vizet kedvező halfaj már nem fogja magát jól érezni egyelőre. Köszönjük szépen, a visszafogások azt mutatják, hogy nagyon jó vannak.
A mezőgazdasági érdek, meg a balatoni ökológiai érdek az ütközik, még a műtrágyázásra gondolok, igen, aminek a hatásai korábban brutálisak voltak.
Így van. Tehát ugye a 70-es években csúcsosodott ez ki, 70-es, 80-as évek, amikor a háború utáni nagyüzemi gazdálkodás teret kapott, és egyre több műtrágyát kezdtek el használni.
Amire szükség volt, mert a termés eredményhez muszáj.
Hát igen, mert különben ki van zsarolva a föld, és a végén már nem terem semmit se, nincs szerves anyag utánpótlás. Hát viszont ezek a műtrágyák kioldottak az esőzések hatására a földből, és bekerültek a vízrendszeren keresztül a Balaton medrébe. Tehát ez egy hatalmas tápanyagterhelés volt. Mi volt ennek a jele? Gondoljunk vissza, aki vissza tud 70-es, 80-as évekre emlékezni. Tehát egy ilyen zöld algás vízben fürödtünk néha a Balatonban. Igen erős volt az algásodási hajlam a vízben. Nagyon jól érezték magukat a halak. Őnekik ez nagyon tetszett, mert ugye őnekik nagyon nagy, fontos táplálékforrás, alapforrás a zöld alga, abból ez többek között az állati plankton is. Tehát őnekik ez egy jó dolog volt, nagyon szépen gyarapodott akkor a halállomány, különösen keszegeken lehetett látni, hogy ők kifejezetten jól érzik magukat a vízben, de hát ez nem volt jó a tó egészére nézve. Közben megtörtént a 65-ben a DDT bemosódás, ez egy ilyen egérírtószer volt a parton, és akkor ez egy akkora halpusztulást okozott a Balatonban, erre már jóformán csak a legöregebbek emlékezhetnek vissza, hogy gyakorlatilag a balatoni süllőállománynak a 80%-a akkor megsemmisült. Azóta se állt helyre egyébként teljesen ez a halfaj. Most ezek kilettek vonva, ezek a szerek azonnal. Föl lett számolva a nagyüzemi állattartás, állattartó telepek a Balaton bizonyos körzetében, part körzetében, tehát már nincsen, és egy visszafogott mezőgazdasági termelés folyik, látjuk is az eredményét. Évtizedről évtizedre, most az utóbbi 3 évtizedről beszélünk, javult a vízminőség, és most a keleti medencében már gyakorlatilag annyira tiszta vizet találunk, mint az adriai tengerparton járunk.
Hát ez az, hogy az átlag ember azt mondja, hogy az a jó balatoni vízminőség, amikor lehet belőle egy pohárból inni. Régen-régen még miniszter vagy miniszterhelyettes ment is, és a közepéről ivott. Csak hogy ez nem biztos, hogy jó a halnak, ami benne él.
Hát ön tökéletesen elmondta most az ütközési pontok közül az egyiket, ami a tiszta víz és a benne élő szervezetek, alsó vagy felsőbbrendű szervezetek között található. Valóban így van. Tehát minél tisztább egy víz, abban a halakonnál kevésbé érzik jól magukat, nincs tápanyag számukra. Nincs olyan tápanyag, amiből ők tudnának táplálkozni. De ugye a fürdőzőnek, és ők azért a fürdőturizmus a Balatonon a döntő hányad, ha a turizmus tortáját nézzük, a fő szelet, a legnagyobb szelet az övék, ők pedig egy tiszta vizet szeretnének. Olyan ajzatot, ahol homok van, és nem mondjuk térdig merülnek az iszapba. Ez teljesen érthető, és egyébként a Balatonon ezt nagyon nagy mértékben meg is lehet találni, keleti medencében teljesen, de én azt gondolom, hogy egészen a középső medence nyugati határáig ez rendben van, tehát úgy fonyót-fenyves térségéig. Ez rendben is van, és tökéletes szép strandokat, és viszonylag jó vízminőséget is lehet találni.
De hol van az egyensúly, ami még a Balaton ökológiai érdekének is megfelel, meg a fürdőturizmusnak is megfelel? Mert neked ő egyformán fontos.
Igen, én azt gondolom, hogy körülbelül valahol itt a határa, ahol most vagyunk. Hogy ez a víz miért tisztult még ennyire le, az érdekes kérdés, és lehetne ezt is boncolgatni tovább. Egy hatalmas szerencséje van a balatoni halpopulációknak egyébként, és főleg a ponty, dévérkeszek, karikakeszek, bodorka állománynak, hogy 1932-ben bekerült egy idegenhonos kagylófaj, ez egy drejszéna, vándor kagylófaj, és ez a köveken és egyéb szilárd tárgyakon tudott megtapadni, és ez egy nagy fehérje forrás még mind a mai napig a halaknak. Na most 15 évvel ezelőtt, körülbelül 10-15 évvel ezelőtt vették észre a kutatók azt, hogy valami nem stimmel, itt valami történt, és valóban felfedezték, hogy vélhetően hajóaljra tapadva bezsilipelték a főhozták a folyóról ezt a hajót, annak az aljára tapadva bekerült egy újabb kagylófaj, egy újabb kvaga kagylófaj, ez a Dreyséna bugenzis, és ez már nem kell, hogy szilárd ajzatot találjon, hanem már önmaga tud akár az iszapos részeken is telepeket alkotni. Most ez akkora tömegű fehérjeforrás a balatoni ponyféléknek, hogy gyakorlatilag kifalhatatlan. Fontos, hogy ez megmaradjon, ne érje valami olyan betegség, ami miatt esetleg megritkul az állománya, vagy netán ki is pusztul. Erre utaló jelek egyébként nincsenek. És nem csak a nagyobb testű példányoknak szolgál táplálékul, hanem folyamatosan szaporodik, a lárvája planktonikus méretű, és ez szolgálhat a felnövekvő ivadékoknak még ebben a viszonylag tiszta vízben is egy alaptáplálék forrást.
Hogy lehet azt ellenőrizni, hogy ne hozzanak föl például az Adriáról egy hajó aljon valami betegséget? Mert ahogy fölhozták a kagylót, fölhozhatják a parazitáját is.
Igen, hát erre nem gondolt ugye senki. Például gép is bekerült így, a tapadó korongjai vannak, ő föltapadt a hajójára, ugyanígy jutott be. Be is lehet zsilipelni. Tehát vannak olyan halfajok, amelyek például az utóbbi 50 évben kerültek ide. Ezeket pont a kaszpikus halfajoknak mondjuk, mert a Kaszpi-tenger felől a Duna vízrendszerén keresztül terjeszkednek folyamatosan nyugat felé, most értek ide ebbe a szakaszba, és föl tudtak jönni a Sion, és be tudtak jutni a Balaton vízterébe. Például a folyami gép, az a legutóbb, körülbelül ugye a 70-es, 80-as évek környékén bekerült kis halfaj, ami egy ártalmatlan kis halacska, találkozhatunk vele a strandok homokján, hogy elugrik előlünk, egy picike ilyen 5-6-8 centis kis halacska, viszont kifejezetten jó süllőtáplálék. Tehát a ragadozó halaknak ez egy jó kis táplálékforrás lehet.
Milyen a tó ökológiai állapota most? Hogy lehet ezt egyszerűen elmagyarázni az embereknek?
Hát aki látta, amiről beszéltünk most a 70-es évek környéki, 80-as évek környéki vízminőséget, és aki látja a mait, annak nem kell magyarázni semmit.
Annak ez a jó.
A vízmű, tehát ránézünk, ez egy tökéletes kis csapvizet látunk keleti medencében, ami gyönyörű, zöld, smaragdzöld, hogyha hajnalba tekintünk rá, akkor akár kék is lehet, mint a tenger, de valójában smaragdzöld szín, főleg viharok előtt egy csodálatos vizet látnak. Aztán jövünk nyugatra, ott már azért nem ez a helyzet. A keszthelyi öbölben, az Alatorok környékén pedig már egy teljesen más vízminőséggel szembesülünk. Ugye ez az Ala víz, ami Zalaegerszeg felől jön. Nyilván ilyen-olyan szennyezettséget azért az Ala kap, mert ott azért még mezőgazdasági termelés van. A csatornázottság most már magasfokú mindenhol, tehát egyéb szennyvizek nem nagyon jönnek be. De megépült a 80-as években, megépítették a Kis-Balaton 1-es ütemet, majd a 2-es ütemet, ami átvette azt a szerepet, amit valójában még a megszüntetése előtt az ősi Balaton esetében is a Kis-Balaton rendezett. Ez pedig az, hogy egy szűrőmező, egy hatalmas szűrőmező, amin keresztül leüllepedve ezek a szennyezőanyagok, és ott kiüllepedve, feldolgozódva, növényé alakulva, gyakorlatilag egy viszonylag tiszta vizet engednek a Balatonban. Azért ez se ilyen egyszerű, mert ha ránézünk az alavízére, azt mindig ilyen sötétnek, néha egy kicsit habzónak, tehát lúgosnak látjuk, és meglepően gyakran lehet mérni ott egészen gyenge oxigén szinteket is. Hát ez nyilván azért van, mert a hátvéd sor dolgozik, és szűri a vizet, de ugyanakkor el is látja egy olyan huminsavas eredettel, ami nem feltétlenül biztos, hogy azonos a Balaton vízminőségével. Ezt a déli parti befolyóknál is gyakran láthatjuk.
Az, hogy a déli part szinte teljesen le van betonozva, ez milyen hatással van a Balatonra? Ugye ezen nagyon változtatni nem nagyon tűnik lehetségesnek.
Hát ugye kezdtük amit említettünk a legelején a vasúttal, és ehhez aztán ki lett találva a 100 cm-es vízmagasság.
Hogy nem mossál a vasutat.
Pontosan, ugye hát majdnem, hát a zsilipet azért is kezdték akkor hirtelen hamarjába megépíteni, mert a 61-62-ben a magas vízás volt, hogy gyakorlatilag majdnem elmosta a vasutat, amit frissen építettek. Ezért is kellett megépíteni ugye a Sió zsilipet, hogy védjék a vasúti védművet. Na most épp aztán a déli part elvesztette teljesen a régi a kialakulását azzal, hogy egyre többen megjelentek ott a parton, fürdőturizmus föllendült, egyre többen építettek villákat, és gyakorlatilag kellett egy olyan szilárd védmű az északi szél ellen, hogy nem mossa tovább a partot, nem mossa el őket. És éppen ezért gyakorlatilag az egész déli partot kibetonozták. Most ott tartunk, hogy ugye 110-120 cm között van a Balaton vízszintjének a maximális magassága meghatározva, igyekeznek is ezt a vízszintet tartani. Több okból, egyrészt ugye a klímaváltozás kapcsán felmerült az, hogy ki fog száradni a Balaton az 50-es évekre. Nagyon szűk vízgyűjtő területtel rendelkezik. Ez is egy sajátossága, egy különleges sajátossága a Balatonnak, ami még egyedibbé teszi a többi európai tóhoz képest a sekélysége után. Tehát nagyon kicsi a vízgyűjtő terület, sérülékeny a vízutánpótlás, és mostanában, tehát az elmúlt 15 évben mértek nem is egyszer mínuszos vízkészletet, ami azt jelenti, hogy
több ment el,
így van, mint ami beérkezett a vízgyűjtőn. Na most ezért is van egy kis tartalékolás a vízben, ezt indokolja, hogyha ilyen nyár van, és ilyen időszakok vannak, aszályosabb időszakok, akkor azért ne legyen az, hogy esetleg 20 centi vagy 0 centi környékére esik le a víz, amikor volt a 2004, ha jól emlékszem, vagy 2003 környékén, hogy traktorral be kellett menni, és meg kellett boronálni a parti szakaszt a déli parton, mert ugye a víz behúzódott 250-300 métert.
De az elképzelhető, hogy tényleg kiszárad a Balatonok? Azt látom, hogy az osztrákok takarózzák a gleccsereiket, hogy ne olvadjanak el. Nyilván ez a Balatonnál ez nem feltétlenül működőképes. Nem lehet egy fedett úszodát csinálni belőle.
Igen. Több elképzelés volt, ugye, hogy Drávából hozunk vizet a Balatonba, Rábából. Drávából ugye nehezebb lenne, mert az onnét gravitációsan azért nem jutna el ide a víz, de Rábából gravitációsan eljutna. Itt voltak érvek, ellenérvek, ökológiailag teljesen más jellegű víz, mondjuk egy Rába folyónak a vize. Érthető, hogy azért itt nagyon körül kellett járni ezt a történetet, és én úgy gondolom, hogy egyelőre nagyon bölcs döntés az, hogy semmiféle beavatkozás nincs, tehát más vízrendszerből nem kap a Balaton vizet. Nem tudhatjuk, hogy ez esetleg a jövőben valóban azért, hogy a Balaton még egy pár ezer évig fönnmaradhasson, és az utódok is láthassák ezt a természeti csodát, nem fog így járni, de érezhető, tehát a tanulmányok megvannak, hogy azért az iszaposodás az folyamatosan tart, tehát egy 1000 vagy 10 000 év múlva már azért teljesen más állapotokat fogunk itt látni, mint amit most látunk.
De nekünk, a most élő embereknek van felelősségünk, meg lehetőségünk abban, hogy az utódaink valami hasonlót lássanak, hogy ne csak a családi fényképeken nézegetessék, hogy ilyen volt.
Teljesen egyértelmű, hát óriási itt a felelősség. És ez egy közös gondolkodást kell, hogy hozzon. Én úgy gondolom, hogy azok a szakemberek, akik dolgoznak ezen, például a vízügyi szakemberek, ugye a vízutánpótlás, illetve a vízminőségvédelemre hozott döntéseik és beruházásaik kapcsán, vagy akár mondjuk a tápanyag eltávolítása a Balatonból, ami egy hatalmas falat és óriási gondot jelent, tehát ma az iszapkotrásra gondolok itt. Hát azért gondoljunk bele, 60 ezer hektár, és ha csak a nyugati medencét nézzük, és még jobban leszorítjuk a Keszthelyi öbölre, az is egy akkora vízfelület, amire nincs példa, hogy egy ilyen hatalmas vízfelületről eltávolítják az iszaplepedéket.
Ez nyilvánvalóan állami feladat, ezt más nem nagyon tudja megcsinálni. Most
a ütközési pont. Kotorjunk, rakjuk ki az iszapot hova? Hova rakjuk ki? És ahhoz, hogy kotorni tudjunk, kellenek olyan eszközök, amikkel ezt el lehet végezni, annak pedig kikötő kell. Tehát kell egy ipari kikötő, amiben ezeket az eszközöket lehet kikötni, tárolni, illetve ahol például a mólószárnyak megerősítés szükséges kövezést be lehet hozni, aztán uszályokkal, és el lehet vinni akár a siófoki mólóhoz, akár a fonyódi mólóhoz, amikor szükséges 5-10 évenként. Tehát ez azonnal érdekütközés a helyi lakossággal és az üdülőkkel.
Senki nem szeretné így szomszédban látni a kotrót.
És ahogy történne egy ilyen beruházás, nyilván ott már azt lehetne mondani, hogy természetkárosítás folyik. Tehát ezeket kellene a kommunikációval és leültetni az ebben résztvevő civil partnereket, akik ellenzik mondjuk egy ipari kikötő létrehozását. Én azt gondolom, hogy mindenki lokálpatrióta a maga környezetében, és joggal mondja azt, hogy talán ne hozzanak itt, ne építsenek a mi területünkön egy ilyen ipari kikötőt, vigyék máshova. De hova? Hát most elviszik, mindenhol be van épülve a Balatonpart, ugye az 42 önkormányzat van a partján, tehát nincs olyan partszakasz, ami senkié nem lenne, mindegyik partszakasz valaké, tehát valakik ott fognak majd ellenezni.
De végén akkor csak az jön, hogy ezt hatalmi szóval lehet csak eldönteni.
Ha előtte mindenképpen le kell ültetni az érintett feleket az asztalhoz, és ezt egy konszenzussal kellene megoldani. Én nekem ez lenne talán az egyik legnagyobb célkitűzésem, hogy valahogy ezt valósítsuk meg, hogy a hogy konszenzusos alapon és egy minden egyes pontját körüljárva kellőképpen egy ilyen beavatkozásnak legyen meg a döntés.
Ez konkrétan a gépek elhelyezése, tehát egy ipari kikötő építési beruházás igen. kérdését kellene először igen. így eldönteni?
Igen, igen.
A beépíteni vágyás, meg a helyiek, meg az ökológiai érdek között van most ütközés?
Nagyon kevés most már az a hely, ami szabadon áll. Tehát én úgy gondolom, hogy elértek a beépítési felső határt, amit a part el tud viselni. A parttól távolabb eső részek is egyre felkapottabbak, aminek egyébként megvan az az előnye, hogy a néhány kilométerre található települések egy kicsit kezdenek széppé válni, megújulni. Ezt a déli parton is észre lehet venni, ugyanúgy az északi parton is. Az emberekben megvan az az igény, hogy vagy a víz közelében legyenek, vagy pedig úgy legyenek a víz közelében, hogy mondjuk a szállásuk az azért a víztől egy kicsit távolabb, nyugalmasabb, akár falusias környezetben van. Ezt ma még tökéletesen meg lehet találni a Balatonparton. Az viszont, hogy a part további beépítettsége tovább folyjon, azt szinte már elképzelhetetlen, nincsenek már olyan szabad területek, amiket még beépítés alá lehet vonni, inkább átalakulásokat látunk újabban.
Apartmanházak épülnek,
igen, mondjuk összevonnak. Egy üdülőhelyén egy apartmanház épül. Itt is aztán megoszlanak a vélemények, ez mondjuk már nem feltétlenül tartozik közvetlenül a Balaton élő világához, csak közvetve nyilván. Megosztanak a vélemények, hogy szükség van-e az apartmanházakra, vagy inkább szállodákra lenne szükség. Nyilván a fogyasztás szempontjából, de ez egy teljesen más történet, teljesen más téma. Én azt gondolom, hogy ez most már nem fogja alapvetően meghatározni a Balatonnak, a élővilágának a változását. Itt sokkal egyéb másabb tényezők lesznek, amiről az imént már beszélgettünk, és különösen a klímaváltozás az, ami igen erős hatással lesz majd most a közeljövőben.
Az emberi hatás. Például az, hogy egy szezonban pár tonna napolajat alig, ha nem beviszünk a Balatonba. És nem tudom megítélni, hogy ez sok vagy kevés. Ez az ökológiai nyomás egy számottevőnek gondolható, vagy az?
Nem gondoltam volna, hogy valaki ezt a kérdést nekem így felteszi, valóban. Tehát erre sokan nem is gondolnak. Most tessék elképzelni, amikor 100 000 ember mondjuk fürdik egy nap, és mindenki lekente magát napolajjal.
Látunk magunk körül, mint amikor a eső van a városban, és az autók pocsolyában állnak, és
ez
minden
olajos. Ez is egyfajta olyan terhelés, amivel sokan nem is számolnak. De egyébként kimutatták a hormonokat is már a Balaton vizéből, ami valamilyen szinten bekerült, nagyon
alacsony szinten. Hát belepisilünk.
Nem ez akartam a neve a dolognak. Mondani, igen. Tehát gyakorlatilag ez is egyfajta terhelés, ami észrevehető, és tudjuk azt, hogy a sekélyes vízutánpótlás okán a Balaton vízcseréje lassú. Tehát az a víz, ami a Balatonba bekerül, az viszonylag sokáig is ott lesz. Volt rá példa, hogy évekig a Siózsilipen nem is ment el víz, nem lehetett leengedni, nem volt plusz víz, amitől meg lehetett volna szabadulni, tehát a víz az csak sűrűsödött. Most ez egy olyan szó, amit talán meg kellene magyaráznom, hogy miért sűrűsödik egy víz, tehát a benne levő koncentrálódik a benne levő jó és rossz dolog, és itt a rossz dolgok esetében például a hormonok, vagy akár a mikroműanyagok, amik már szintén észrevehetőek, hát elképesztő, hogy például a Bering-tengerben, a legészakibb tengerben is ugye ott vannak a mikroműanyagok kimutatható módon, ottól aztán ember a környéken nincs, akkor egy Balatonban hogy ne lenne egy ilyen kisebb vízben.
A múlt évi nagymértékű algavirágzást mi okozta? Ez kiderült már?
Többféle teória volt. Elsősorban kettő dolog okozhatta, vagy egy külső, vagy egy belső tápanyag feltáródás. Kívülről érkezhetett akár olyan plusz tápanyagforrás, ami ezt kiváltotta, vagy a tóban már korábban évtizedek alatt felhalmozódott foszfor többlet oldódott valahogy ki a vízbe, és gyakorlatilag ez okozta az algavirágzást. Nincs pontos kutatási adat arra vonatkozóan, hogy mi történhetett. Ugye a bemosódás nagyon nehezen nyomon követhető, ahhoz folyamatos vízmintavételek kellenének azokon a pontokon, ahol érkezik a víz a Balatonba, melyek ezek a főpontok, a főpont ugye az Ala, a Kis-Balaton felől. A déli parti két nagy befolyó, ami számottevő lehet a nyugati övcsatorna és a keleti bozót, bár mindegyik nem sűrű lakott települések felől jön, talán egyedül a nyugati övcsatorna, ami Marcali közelségét élvez, és egy tározó közelségét, de a Fonyódi befolyás az kevésbé, inkább a mezőgazdasági tevékenység, ami hozhat plusz tápanyagforrást. Az északi oldalon pedig Lesence-patak, Tapolca-patak, azok a főbb kis patak befolyások, amelyek hozhatnak alkalomattán valamilyen szennyező forrást a környező vidékről.
De ezeket, ha megmérik, tehát ha van mérési pont, meg lehet fogni?
Meg lehet. Megfogni nem feltétlenül lehet, de akkor már tudjuk, hogy onnét jött. Megelőzni kell ezt, és majd pontosan ezt is fogjuk majd figyelni, hogy lehetőleg naprakész adataink legyenek a befolyó vizek minőségéről.
De mi most ebben a pillanatban nincs?
Napra kész nem tud lenni, mert az minden nap mondjuk délelőtt-délután vízmintát kellene venni mindegyik befolyónál. Gyakorlatilag ezeket valahol látnunk kellene, hogy ezek az információk hogy állnak. Nyilván a iszap mintákat vettek a kutatók és a szakemberek. Ebből tudják azt, hogy körülbelül mennyi abban az iszapban, abban a térségben az a szerves anyagtöblet, ami hogyha valamilyen úton, módon feltáródik, beletáródik a vízbe, feloldódik, akkor ez okozhat olyan tápanyagfeldúsulást, ami alkalomszerű és pontszerű algavirágzást hozhatna. Most itt bele lettek keverve a horgászok is ebbe, hogy az etetőanyaggal viszik be a plusz foszfort. Ennek kapcsán a Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT tavaly elindított egy kutatást, kezdte egy felméréssel a horgászok etetési szokásairól, és ezt a kutatási eredményt aztán átadtuk a Balatoni Limnológiai Intézet szakembereinek, akik egyéb más adatokkal karöltve gyakorlatilag elvégezték ennek a kiértékelését. Erről majd hamarosan be fogunk egyébként számolni egy sajtótájékoztató keretében.
Már tudják. Igen. Nem. Tehát a horgászok viszik be a plusz tápanyagot az etetékre?
Én azt mondanám, hogy visznek is be, de ez nem okozhatta. Azt már tudjuk, hogy nem okozhatta. Különösen arra való tekintette, hogy nem csak a nyugati medencében horgásznak, hanem a keleti medencében, meg a középső medencében is.
Milyen változást eredményezett az, hogyha jól emlékszem, 2013 év végén megszüntették a nagyüzemi halászatot, az akkori miniszter rendelte el?
Igen. Hát ez volt az egyik legnagyobb visszhangot kiváltó olyan beavatkozás, ami nem feltétlenül nevezhető környezeti változásnak, nem jár azzal, de mégis. Elsősorban ennek volt egy olyan kihatása, ami a különösen a vendégek között okozott egyfajta felháborodást. Ennek oka az, hogy ugye mostantól kezdve nem juthatnak legálisan akkor balatoni halhoz. Ha nézzük végig az elejétől ezt a történetet. Az ősi időkben, tehát mondjuk 200 évvel ezelőtt, Balatonon a halászat nagyon pontszerű volt. Az akkori emberek legfőképpen a déli parti kiöntés területeken halászgattak. Aztán 1800-as években a Tisza majdnem kiszáradt, és letelepítettek ide a halászokat annak idején, de ők hozták a halásztudományukat, azt a nagy hálós halásztudományt, amit a balatoniak akkor nem folytattak.
De folyón azzal lehetett dolgozni.
És megtanították az itt élő halászokat egy másfajta halfogási módszere, például az 5-600 méteres hálók kezelésére, aztán később már 1000 méteres hálók lettek belőle. Ezzel nagyon felgyorsult a halkitermelés. A látott hal halászatáról Hermann Otto is írt, 1880-as években járt itt a Balaton körül, és akkor próbálta ezt rögzíteni az utókornak. Nagyon szépen meg is tette a Magyar Halászat könyvében, olvasható. De már ő sem láthatott igazi garda halászatot, mert addigra már annyira megcsappant a garda állomány, a nagyhálóval annyira megritkították, ami gyakorlatilag ellehetetlenítette ezt az ősi halászmódszert, a hegyen járó és a látott halnak a halászatát. Na most a háború környéki időszakban aztán megjelentek a hajók, tehát már nem evezővel mentek a hal után, ami szintén egy óriási fejlődés volt, még hatékonyabbá tette a halászatot, és a háború utáni időszakban pedig egészen az 1990-es évek, 2000-es évek elejéig, 90-es évek végéig, akkor viszont igen nagy mértékben tudták kitermelni a halat a halászok. A legnagyobb fogások, csak hogy idézzek be néhány adatot, 1934-ben például 250 tonna süllőt fogtak ki halászeszközzel, és voltak olyan évek, amikor 1200 tonna keszeget fogtak ki halászeszközzel. Közben változott a tó, változott a benne élő halállománynak az élettere, és ezzel összefüggésben a mennyisége is, tehát az eltartó képessége is változott, különösen az utóbbi időben negatív irányba. A háború utáni időszak volt az, amikor megjelent az első horgász a parton. Addig halászok hasznosították a megtermett halat. Aztán megjelent a horgászat, ez egyre jobban nagyobb teret öltött, manapság egy igen kedvelt rekreációs tevékenység, és igen magas fokú technikai fejlettségi szinten. Tehát az, ami most van, azt ha egy 1950-60-as években horgászó ember láthatná, hogy most mi milyen űrtechnológiai eszközökkel horgászunk, megirigyelne bennünket.
Mert sokkal ősembernek vadászfegyvere lett volna körülbelül.
Tehát ez oda vezetett, hogy gyakorlatilag mondjuk az 1000 tonna hal, ami évente kiszedhető a vízből. Több nem, mert akkor az állomány nagymértékű csökkenésével, illetve a kis termetű, még a növendékhalak kifogásával is járna. Tehát ez az 1000 tonna hal, ez gyakorlatilag ugyanúgy kezdett aztán eloszlani, csak egy részét a halászok fogták ki, egy részét a horgászok. És ahogy egyre több lett a horgász, egyre nagyobb lett az igény, hogy minél több hal jusson nekik, érthető módon.
Hát a horgász fizet a horgászjeggyel.
Hát nem csak ez egy olyan plusz hozadék, a horgászjegy az egy dolog, de az mellett idejön, itt megszáll, itt vendégészakázik, itt fogyaszt a vendéglőben, vásárol be a vízparti boltban.
És csöndes vendég, mert egész éjszaka kim van a vízen. Nem randalírozik a szálláson.
Így van. Ez is egyfajta megközelítési mód nyilván. És oda jutott aztán ez a történet, hogy gyakorlatilag most már a horgászok hasznosítják azt a mennyiségű halat, amit korábban a halászok. Tehát 600-800 tonna halat kifognak a vízből. Nyilván nem ugyanaz a faj összetétel, mint amit hálóval, mert a háló azért nem válogat, a horgász viszont tud egy halfajra koncentrálta horgászni. Ugye a legkedveltebb hal a ponty, ami egyébként sose volt nagy tömegben a Balatonban, amíg nem lett után telepítve. Tehát a Balaton az leginkább süllős, keszeges víz volt, sose pontyos víz adottságainál fogva. És most a legnagyobb feladat az, hogy ezeket a kevésbé szaporodóképes, Balatonban szaporodóképes halakat tudjuk utántelepíteni olyan mértékben, hogy kiszolgáljuk a megnövekedett horgászigényeket, ami lényegesen több most már, mint a régebbi időszakok halász zsákmánya. De tehát most is kikerül a vízből a hal, csak egy teljesen más az elosztási rendszer.
De hogy lehet kiszolgálni a Balatonra utazó vendéget, aki azt mondja az étteremben, hogy balatoni halat óhajtok enni?
Hogyan lehetett eddig? Én ezt kérdezem, mert adatok támasztják alá, hogy 80 tonna süllő elfogyott minden évben a balatonparti vendéglőkben. A Balatonból összesen olyan 50 és 80 tonna közötti süllőt szednek ki a horgászok horoggal. A halászat utolsó éveiben 1-2 tonna süllőt fogtak a halászok, és ez az 1-2 tonna süllő kerülhetett be ebbe a rendszerbe. Tehát, ha 80 tonna elfogyott, akkor abban az időben, amikor még balatoni halat lehetett fogyasztani, akkor a maradék 78-79 tonna mi volt?
Importál.
Az, ami most gyakorlatilag. Igen. Importhal vagy akvakultúrából származó hal. Menjünk kicsit távolabb, nézzünk ki a tengerekre. Manapság a tengerek óceánok túl vannak halászva. Vannak olyan tengerszakaszok, óceánszakaszok, ahol tilos a halászat, kvótára tudnak halászni. Most már például a norvégok, izlandok is bevezették a kvóta, régebben már bevezették a kvótára való halászatot, holott temérdek haluk van, de vigyáznak rá. Tőkeharra például, tonharról is beszéljünk, vannak olyan fajok, amik eltűntek, és egyre jobban erősödik az, hogy tengeri akvakultúrákban termelik meg a halat. Lazac példája, bemegyünk a boltba, kapunk lazacot. Ez az a lazac, amit Norvégiába termelnek ketrecekben. Ha én szeretnék mondjuk egy ökolazacot, hozzájuthatok nagyon ritkán, speciális helyzetbe, ami már nem kimondottan táppal nevelt lazac, hanem kap mellette másféle táplálékot is, ez nyilván az ára az mondjuk háromszoros a norvég lazacnak. És van a vadvízi lazac, amit viszont csak kvótára lehet horgászni, illetve mondjuk a távolabbi részeken, Alaszkában mondjuk halászni, teljesen kvótára, és annak az ára mondjuk ezeknek a halakhoz képest az ötszöröse, hatszorosa.
Ez a jövő nálunk is?
Én úgy gondolom, hogy igen. Tehát mindenképpen arra kell törekedni, hogy azt az igényt, ami a tóparton felmerül, azt hazai halból ki tudjuk elégíteni. A szokásokat nem fogjuk tudni megváltoztatni. Gondoljuk el, hogy elfogy mondjuk 500 tonna hek a parton. Ez elfogyott ezelőtt 15 éve, 20 éve is, és el fog fogyni idén is. Mert a vendégnek egy szálkamentes, finom és olcsó hal kell.
Ott a fürdőnadrágban, nyilván.
Amit a halsütős is szívesen elétesz. És keszeg is nyilván fogyott. Egy jó hal volt a régi időszakban, most is egy jó hal lenne, de egy szűk réteg fogyasztja csak. Ugyanúgy, hogy a süllőt azért az egy drágább portéka, viszont egy kiváló íz, szálkamentesség jellemzi azt is. Tehát a fő cél az, hogy, és ebbe tett lépéseink eddig a következők, hogy a minőségi magyar hal ott legyen az asztalon, ami vagy közvetlenül a Balaton főmedréből származik. Most jelen pillanatban nem halászmódszere, hanem a siózsilipen eltávozó, erre vízeresztéskor eltávozó halakat vannak összeszedve, összegyűjtve a siózsilipen elhelyezett csapdával. És ez mellett a Balaton egykori kiöntés területén létesült tavakban van, mint akvakultúrákban, édesvízi akvakultúrákban termelni kell olyan minőségi halat, ami vetekszik a balatoni hal ízvilágával. Egyébként ezt most jelen pillanatban, ha ide tenném az asztalra, egy tányérba tennénk balatoni halat, vagy éppen mondjuk egy Irma-pusztáról származó halat, ember legyen a talpán, aki megkülönböztetni, és megmondaná, hogy melyik származik a Balatonból közvetlenül, tehát melyik élte ott az életét, és melyik pedig a Balatontól mondjuk 1 vagy 2 kilométerre levő akvakultúrában.
A szerkesztőségünk több tagja is vállalná ezt a kihívást, hogy ezt végig kaptolja.
Volt már erre példa egyébként, és én nagyon örülök annak, hogy a nagyon komoly gasztronómiai szakembereket tudtunk erről meggyőzni.
A kiöntési területeken lévő akvakultúrák, ezek valamilyen módon össze vannak kötve a Balatonnal, vagy össze lehet kötni a Balatonnal?
Igen, hát említeném a Fonyódi tógazdaságot, ami olyan 500 méterre terül el a Balatontól, itt valamikor tőzek kitermelés volt a régi időben, és ezeknek a helyén, a tőzek kitermelt gödrök helyén létesült ez a tógazdaság, 130 hektár, kiváló ízvilágú halat termelünk itt, és közvetlenül a Balatonból tudjuk befordítani a vizet, amikor ilyen magas a vízállás, és a Balaton vízzel tudjuk föltölteni.
És további ilyen tervek, hogy egykori kiöntési területeken összekötéseket csinálni, ez nem olyan egyszerű?
De igen, nagyon jó téma valóban. Nézzük a Fonyódi vagy a Balatonfenyvesi nagyberket, ami ugye mélyebben helyezkedik el, valamikor ott is Balaton volt. Ezeken a területeken egy igen nagy csatorna jön le, az a Nyugati Övcsatorna, aminek a kiöntés területén lehetne létrehozni ilyen tavacskákat. De nyilván ezt már régebben is kitalálták, nem mi találjuk fel a spanyol viaszt, de ennek a megvalósítása, illetve hogy például az ott megtermelt, megszaporított hal gravitációs módon kerüljön vissza a Balaton vízterébe, ez már nem olyan egyszerű feladat.
Az, hogy kiszögdösnek akvakultúrákból halak, az rendben van?
Nincs rendben. Ennek a legjobb példája a busa, vagy az amur. Busát 60-as években kezdték telepíteni, hozták be az országba, és a 70-es évek elején volt először talán a Balatonba telepítve. Azok a busák egyébként már nem élhetnek, mert egy 25 év körülbelül az élettartama. Viszont aztán megszűnt az utánnépesítés, de 2000-es évek elején történt egy kiszökés, pontosan a Nyugati Övcsatornára fűződő tógazdaságból, Marcalinál, és akkor beszökött egy előnevelt állomány nagyobb mennyiség, ami most képezi a Balatonban élő busa állomány zömét egyébként. Azt látni, hogy a megszűnt szelektív halászat, ami kifejezetten a busára irányult, és évente olyan 100-130 tonna busától eltávolítani a víztérből, amikor becsültek 10 000 tonnát, még mindig nagyon sok busának kellene elméletileg lenni. Évente olyan 20 tonna körüli elhullott, kiöregedett példány gyűjtünk össze a munkatársainkkal a vízpartról, és folyamatosan érezhetően fogy a busa állomány.
Előbb-utóbb kikopik?
Ki fog kopni. Abban az esetben, két esetben kell ehhez, hogy ez megtörténjen, hogyha egyrészt valóban nem tud szaporodni a Balatonban, illetve a vízgyűjtő befolyásokon. és nem fog újból beszökni a Balaton víztérébe. Éppen ezért hoztunk egy olyan módosító javaslatot a hallgazdálkodási törvényben, hogy ne lehessen a Balaton vízgyűjtő területén létesült termelőtavakból, mert van azért egy pár, ami mondjuk nem éppen a Balatoni Hallgazdálkodási Non-Profit ZRT felügyelete alatt van, ne lehessen zsenge ivadékot, előnevelt ivadékot vagy egynyaros kihelyezni busából, amúrból, abból a két halfajból, ami a legveszélyesebb a Balatoni élőri virágára nézve.
Nem lehet a hallgazdálkodás védernyője alá vonni azokat a termelőterületeket, ahonnan az elméleti esélye fennáll annak, hogy szökik a hal?
A társaság védelme alá nem lehet, vagy mert azért ezek magánterületek, így van. Ez egy kormányzati feladat.
Milyen lesz az idei szezon? Látszik-e már belőle valami?
Hát az elmúlt szezonnak a kapcsán, illetve ismeretében azt lehet várni, hogy hasonló lesz, mint a tavalyi. Ugye tavaly volt az első pandémiás időszak, ami nagyon meglátszott. Tavaszi időszak az elkeserítő volt, és aztán a nyár annál jobban dübörgött. Nagyon sok vendég volt. Valószínűleg az is volt az oka ennek, hogy nem mentek annyian külföldre nyaralni, nem mentek el az Adriáig, megálltak itt. Nem tudhatjuk, hogyha újból végre kinyit a világ, akkor ez mennyiben fog módosulni. De én úgy gondolom, hogy ez még nem az az év lesz, tehát még továbbra is egy erős nyárra lehet számolni a Balatonparton. Hogy aztán a balatoni élővilág ehhez hogy fog igazodni, vagy hogy nem fog, én nem féltem, tehát nem lesz ez akkora terhelés a Balatonnak, hogy itt érdembeni változás legyen, de nyilván a vízparti kiszolgáló egységeknek ehhez igazodni kell, úgy a szállás adóknak, mint a háttérlogisztikáknak. Tehát azért lesz itt elég komoly feladat, főleg azután, hogy most egy hatalmas csönd volt, és egy igen erős munkanélküliség volt itt a Balaton partján. Nem magára a munkanélküliségre gondolok, hanem hogy nem volt effektív munka.
Az jó lenne a Balatonnak, hogyha az emberek több turisztikai desztinációt is felfedeznének. A Tiszató adja magát. A Velencei tó majdnem félúton van a Balatonig. Jó volna, ha többen mennének oda, vagy nem?
Tiszató nagyon, nagyon szépen fejlődik. Ott is már vannak olyan hangok, hogy már talán túlzott a fejlődés. Ott is igen felerősödött a természetvédelmi az aspektus, akárcsak ugye a Balatonon is, aminek lehet örülni. Balatonparton ragyogó példákat lehet felhozni a Balaton Felvidéki Nemzeti Parknak a fejlesztései kapcsán, ugye Bivaj rezervátum, salföldi fejlesztések, amik pont ezeket a félig-meddig ökoturisztikai fejlesztéseket és látványosságokat, megtekinthetőségeket tették célpontba, és nyilván ugyanezt történik egy Tiszatónál, és a Velencei tó érdekes kérdés, az valahogy úgy eljövünk mellette, észre se vesszük, hogy ott van, ami lehet egy az oda járóknak egy vonzerő pont ezért.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Szári Zsolt Balázs, a Balaton élővilágának megóvásáért felelős miniszteri biztos, a Balatoni Hallgazdálkodási Non-Profit ZRT vezérigazgatója volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Illis László felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.